Az apostolok cselekedetéről szóló könyvből olvasom a 15. részt, az elsőtől a 11. versig. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis visszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Szamárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg a Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked azért, hogy mi te benned örvendező közösség lehetünk. Hálát adunk a gyülekezetünkért, amely hisszük, hogy a te kegyelmedre épült. És hálát adunk azért, hogy ahányan annyi félék vagyunk, és mégis benned testvérek lehetünk. Atyám, te látod, hogy ilyen hosszú út az, ahogyan te építed a te egyházadat. És hogy hány és hány próbaköve volt ennek az útnak, hány olyan határállomás, amikor nagy és komoly döntéseket kellett hozni. De Atyám, hálát adok azért, hogy minden nagy és komoly döntésben a te Szent Lelked ott van közöttünk, és hogy te az egységet munkálod és a szeretetet. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmedből lehetünk Isten gyermekei, és hogy ezért lehetünk ma most itt együtt. Hálát adunk neked azért, hogy mindez, amit magunkkal hoztunk erről a hétről, ezt letehetjük a te lábaid elé, és hallgathatunk téged. Hálát adunk azért, hogy megszabadítasz a terhektől, és hogy az örömökben is te jössz velünk, és te hordozol bennünket. És ahogyan a múltunkat, úgy a jövőnket is te hordozod, és te látod. Könyörgünk azért, hogy most is legyél jelen közöttünk a Szentlélek által, és taníts bennünket arra, hogy hogyan éljünk benned, hogyan nézzünk csak egyedül te rád, és hogy hogyan hozzunk helyes döntéseket mi magunk is, akkor, amikor határhelyzetekben döntésre hívsz bennünket. Jövel Szentlélek, Úristen, szenteld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasom, az 5. fejezet első 6 verséből. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Kedves testvérek, az a rész, amit az apostolok cselekedeteiből hallottunk, az első keresztjének életében egy olyan pontról számol be, amikor határhelyzetbe kerülnek. Egy olyan helyzetben, amikor dönteniük kell a régi és az új között, ahol eldől, hogy a kereszténység útja merre megy tovább. Az első olyan határkőhöz érkezett a kereszténység, ahol a kérdés már nem csak egy személyes ügy, hanem közösségi, gyülekezeti. És a kérdés pedig az, hogy megmaradnak-e Krisztus kegyelmében, vagy pedig eltérnek attól, és másfajta emberi megoldásokat próbálnak keresni. Ebben a történetben ennek a határhelyzetnek vagyunk a tanúi, és ennek a határhelyzetnek a feszültségébe léphetünk bele most mi is. Mert határhelyzetek és sorsdöntő pillanatok azóta is időről időre eljönnek a keresztény életben. Az egyház életében, gyülekezetünk életében is, személyes életünkben is. Olyan helyzetek, amikor döntést kell hozni, és nem csak hétköznapi döntéseket, hanem a döntés tétje élet és halál. És ezekben a határhelyzetekben mindig azt kerül mérlegre, hogy mennyire erősen gyökerezzünk Krisztusban, és abban az új életben, amit az ő kegyelme által kaptunk. Hogy tudunk-e mindent Krisztus kegyelmére föltenni hitáltal, vagy még mindig erősebb bennünk az önmagunk megmentése iránti vágy, és az, hogy hit helyett már most ebben a világban is, a bizonyosságban is, a látásban járjunk. Az a kérdés mindig, hogy merjük-e vállalni a felnőtt hit nagykorúságával járó szabadságot, vagy pedig még vágyunk vissza a szolgaság igájába, ami nagyon nehéz és eléggé kényelmetlen, és nyomja a vállunkat, de biztonságosnak tűnik. Merünk-e kegyelemből élni, vagy pedig szeretnénk, hogyha Isten azért az élet könyvében egy oldalt nyitna a nevünk alatt a keresztény életünk teljesítményeiről is. Ragaszkodunk-e feltétel nélkül ahhoz, ami hagyomány, vagy merünk-e szabadságban rálépni azokra az új utakra, amiket Isten mutat nekünk a Szentlélek által. Ebben az egész kérdésben, nem tudom a gyülekezetnek mennyire sikerült engem megismerni, de erre a kérdésre nézve elmondhatom, ahogy egy másik helyen Pál mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én, mert szeretem azt, ami biztonságos, ami megszokott, félek az újtól sokszor, és sokszor nincs bennem elég hit arra, hogy rájak Isten ígéreteire, és nagyon sokszor szeretném már látni a dolgokat, és figyelmeztetni kell, hogy én a hitben járunk, és nem látásban. És időről időre belebotlok a saját teljesítménykényszerembe, elváráskényszerembe. Szeretek megfelelni azoknak a dolgoknak, amiket elvárnak tőlem. Szeretek mindenütt tökéletesen helytállni. És jönnek az én életemben is határhelyzetek, és mindannyiunk életében határhelyzetek időről időre, amikor Isten emlékeztet bennünket, hogy állj meg, ülj már le végre, nem kell tenned semmit. Válaszd az életet, válaszd a hitet, maradj Krisztusban, maradj Krisztus kegyelmében, élj reménységből, ne akarj megfelelni, ne akarj elérni valami emberek által alkotott keresztény mércét, mert ezen semmi nem múlik. Legyél szabad, és nyugodj meg ebben. Merj élni, és merj örülni, mert én erre a szabadságra szabadítottalak meg. 2000 évvel ezelőtt az újonnan megalakult gyülekezetekben egy komoly probléma ütötte fel a fejét. Pál apostol első missziói útján pogány emberek nagy tömegeit értek meg, és elfogadták Krisztust életük megváltójának, és Krisztus valóban a pogányság, a bálványimádás sötétségéből világosságra, életre és szabadságra hívta el őket. Azonban jöttek mások, akik zsidó emberek voltak, akik Isten ószövetségi választott népének a fiai voltak, és nem tudták elviselni a gondolatát annak, hogy ezek a pogányok közül megtért emberek most már csak úgy hirtelen egyenértékűvé lettek velük. Olyan emberek voltak ezek, akiknek fontos volt a hagyomány, mert abban éltek, mert nemzedékről nemzedékre tapasztalták azt, hogy ez a hagyomány az alapja, kerete az életüknek, és megtartja őket. Olyan emberek, akik félelemből vagy féltékenységből, de nem tudták elviselni azt, hogy egyesek a hagyomány átvétele nélkül is beletartozhatnak az Isten közösségébe. Ábrahámmal Isten így kötött szövetséget, te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök, metéljetek körül nálatok minden férfit. Ez lesz a veletek kötött szövetségemnek a jele. Nem véletlen, hogy ilyen nagy kérdése az első gyülekezetekben a körülmetélkedés, mert ez az Istennel kötött szövetségnek a zsidó nép életében a látható, kézzel fogható jele. Isten ígéretet tesz itt Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi, ígéretet tesz, hogy soha nem hagyja el őket, és cserébe pedig engedelmességet kér a néptől. Azt kéri a néptől, hogy tartsa meg a törvényeit. Megtörténik Ábrahám és Isten között a szövetségkötés. És innentől kezdve minden zsidó férfi testén valósággal jele van ennek a szövetségnek. Ez különbözteti meg őket a pogány népektől. És Isten időről időre arra hívja őket, hogy valóban tartsák meg ezt a különbséget, és ne keveredjenek össze a pogányokkal. Krisztus halálával és feltámadásával, és aztán a Szentlélek eljövetelével azonban valami egészen új kezdődik. És a tanítványoknak sorra szembesülniük kell azzal, hogy Isten valóban most már minden nép közül, személyválogatás nélkül mindenkinek adhatja az ő lelkét. Gondoljunk Fülöpre, amikor a Gázába vívő úton a lélek indítására fölül a szekérre az etióp kincstárnok mellé, hogy magyarázza neki Ézsaiás könyvéből a Krisztusról szóló proféciát, majd pedig megkereszteli ezt az etióp embert. Vagy még inkább Péterre, akinek be kell lépnie a pogány százados Kornélius házába, és át kell élnie azt, hogy amit Isten megtisztított, azt ember valóban nem mondhatja tiszteltalannak. És az Isten lelke leszáll egy pogány ember házára, és betölti azokat az embereket. Vagy Pál és Barnabás, akik elindulnak az első missziói útra is, városról városra járva azt élik át, hogy még a zsinagógákból kiűzik őket, addig a pogányok nyitott szívvel és nagy örömmel hallgatják az Isten evangéliumát. És Isten lelke betölti ezeket a pogány embereket, és megváltoztatja az életüket. És a tanítványok bár először megdöbbennek, de hagyják magukat vezetni ezen az úton. Kezdik azt megtanulni, hogy Isten nem mindig az elvárt módon mutatja meg magát. Mert Isten kegyelme határtalan, csak a mi képzelő erőnk szab néha határt neki. És azok, akik hagyják, hogy Isten lelke vezesse az életüket, ma is átélik azt, és mi is átélhetjük azt, hogy Isten lerombolja azokat a határokat, amelyeket mi eddig szentnek és sérthetetlennek hittünk. Tágítja szűkre szabott hitünk, reménységünk, szeretetünk határait, és az ő benne gyökerező szabadság végtelenségébe hív bennünket. Arra a hitre, amikor az ember jó értelemben véve megtanulja azt, hogy már semmi se lepődjön meg. Ne botránkozzon meg, és ne mondja azt, hogy ez már azért mégse fér bele. Ez már sok. 2000 éve néhányan elkezdték ezekben az újonnan alakult gyülekezetekben mondani, hogy ez már sok. Metélkedjenek körül ezek a pogány emberek is, mert ez kell ahhoz, hogy Isten szövetségében legyenek. Mert ez így van, mióta világ a világ, így van, mióta Ábrahámmal Isten szövetséget kötött. Ez szükséges, ezt nem lehet elhagyni. Összegyűlnek hát a keresztjének Jeruzsálembe, hogy megvitassák a kérdést. Hogy vajon szükséges-e valakinek először az Ószövetségbe beletartoznia, hogy aztán az Új Szövetségnek is a részese lehessen. És az a kérdés, ami itt fölmerül, leegyszerűsítve így hangzik, és ez már kortól és kultúrától függetlenül is mindenütt kérdés. Van-e emberi előfeltétele annak, hogy Isten kegyelmét megkapjuk? Kell-e tennünk azért, hogy elnyerjük Isten kegyelmét? Egyesek azt mondják, hogy hiszen hisszük, hogy kegyelemből van üdvösségünk, de azért tegyük hozzá az emberi részt is. 2000 évvel ezelőtt ezekben a gyülekezetekben az emberi rész a körülmetélkedés látható jele, és a törvény megtartása volt. Nekünk nyilván ma a körülmetélkedés nem probléma, de az alapkérdés az ugyanúgy megmaradt. Mit tehetünk hozzá Isten kegyelméhez? Hol van a mi üdvösségünkben az emberi részünk? Pál apostol ezt a szabadság és a szolgasság feszültségének a kérdésével magyarázza. Azt mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Krisztus megszabadított már egyszer a szolgasságból, a bűn szolgasságából. Megszabadította a lelki vakságból, és új életet adott. De mire szabadított meg? Arra szabadított meg, hogy újra szolgák legyünk. Van-e, létezik-e a rabszolgaságnak egy másik formája is, mint a bűnnek és az úembernek való szolgaság? Pál arról beszél, hogy létezik egy másik fajta szolgaság is. Létezik egy keresztjén értelemben vett, idézőjelbe tett hívő szolgaság is, amitől legalább annyira óv bennünket, mint a bűn rabszolgaságától. Mert igazából ez is a bűn fogsága, csak éppen föl van öltöztetve szépen hangzó keresztjén köntösbe. Ez a fogság pedig a teljesítményeink fogsága. És olyan könnyű beleesni ebbe a fogságba, és közben pedig úgy tüntetni föl, hogy ez egy keresztjén erény. És a saját életemben is azt gondolom, hogy sok keresztjén ember életében ez a sátánnak az egyik legnagyobb csapdája, hogy újra egy szolgasságba essünk, a teljesítmények szolgasságába. És azért nagyon veszélyes ez, mert bármi megkötözhet, és bármi a szolgasság formájává válhat. Mi az, ami bennünket most ebben az értelemben megkötöz? Talán megkötöz a saját Istenről alkotott képünk, amiben már bizonyos dolgok nem férnek bele, mert megvannak a keretei, és bizonyos dolgokat már nem tudunk elhinni Istenről, hogy ő ezt is megteheti. Talán bizonyos elvárások, hogy Istennek mit és hogyan kellene tennie, hogyan kellene végeznie a munkáját. Talán saját magunk felé, nekem hogyan kellene élnem, nekem mit kellene tennem. A keresztény életünk legáldottabb dolgai is válhatnak a szolgasság forrásává az életünkben, hogyha nem a helyén kezeljük őket. Nekem nagyon megdöbbentő élmény volt ez, amikor arról olvastam, hogy a pszichiátriákon hányan vannak bent úgy, hogy eltiltják őket a Biblia olvasásától. Mert nem a helyén kezelve, nem az Isten igéjeként, az Isten szavaként kezelve, hanem mágikus könyvként kezelve a Bibliát, a szolgasság forrásává válhat. Lehet a szolgasság forrásává az életünkben a szentségre való törekvésünk, az imádság is. Ahogyan Jézus megfeddi a farizeusokat, És azt mondja, hogy semmit sem ér a szép és hosszas imádság, hogyha azt ők teljesítménynek tekintik, és nem pedig az Istennel való kapcsolatnak és a vele való beszélgetés alkalmának. Lehet a szolgaság igájával a keresztény szolgálat is. A nemet mondani nem tudás. Én személy szerint a szolgaságnak ebbe az igájába szoktam a legtöbbször beleesni. Hogyha gondolunk Mária és Márta történetére Jézussal, a Márta magatartás, a Jézusért való állandó buzgolkodás, az, hogy soha nem állunk meg. Mindenütt ott vagyok, mindenben részt veszek, szinte már nélkülözhetetlenné teszem magam, mert valahol legmélyen azt érzem, hogy így bebizonyíthatom Istennek és az embereknek, hogy én mennyire szeretem Istent. Pedig Mária választja abban a történetben a jobb részt, aki csak egyszerűen oda ül Jézus lábához, és nem akar semmit bebizonyítani. Pál azt mondja, hogy ne engedjétek magatokat a szolgaság igájába fogni. Mert olyan alattomosan jönnek ezek a csapdák, és nagyon szilárdan kell állnunk az Isten kegyelmében, és abban a bizonyosságban, hogy én az Isten kegyelméhez semmit hozzá nem tehetek, sehogy ki nem érdemelhetem azt. Mert különben egyszer csak a szolgaság igáját találjuk újból a nyakunkon. Mit jelent az Isten gyermeki szabadság? Először is azt, hogy nem saját úton közeledek Istenhez, hanem azon az úton, amelyet ő jelölt ki. Nem én akarom elérni őt, jó cselekedettekkel, keresztjén erényekkel, buzgósággal, összehordva valami hatalmas Bábel-tornyot, aminek a tetejére fölmászok, és nyújtózkodok onnan, hogy hát, ha most közelebb vagyok Istenhez. Hanem elfogadni azt, hogy egyetlen út létezik Isten és ember között, és ez mindig föntről lefelé vezet, tőle felénk. A körülmetélkedéssel a baj az volt, hogy ez annak a szövetségnek volt a jele, ami a törvény megtartásán alapult. A körülmetélkedés jel volt arra nézve, hogy vállalom Isten törvényeinek a teljesítését. A körülmetélkedés a törvény csapdájába vitt. Annak a csapdájába, hogy igazul kell élnem ahhoz, hogy Isten a kegyelmébe fogadjon. Az én igaz életem, az én tetteim, az én törvény betartásom a feltétele annak, hogy Isten a kegyelmébe fogadjon. Aki pedig ezt az utat választja, annak az életében a másik út, a Krisztus kegyelme által való megigazulás útja érvénytelenné válik. Ha az első gyülekezetben mindenkinek körül kellett volna metélkedni, akkor ezzel azt fejezték volna ki, hogy Krisztus kegyelme nem elég, hanem az embernek még valamit saját magának is hozzá kell ehhez tenni. Ez az, amiért Pál ennyire keményen szólal föl ez ellen. Akik a törvény által akarnak megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, mondja Pál, a kegyelemből pedig kiestetek. Azt jelenti ez, hogy nincsen köztes út, vagy te akarod magad megváltani úgy, hogy igyekszel Istennek megfelelni, vagy pedig elfogadod Istennek a kegyelmét, és annak az emberi szemszögből nézve kiszolgáltatott érzését, hogy te ezért semmit nem tudsz tenni. És innentől kezdve nem görcsölsz tovább, hanem elengeded magad. Tudsz megállni, tudsz csodálkozni, tudsz pihenni, tudsz feleslegessé válni, tudsz kilépni az elvárások mögül. És ennek a szabadságnak van egy olyan oldala is, ami szavakkal kifejezhetetlen mély sóvárgást hordoz magában. És éppen ez az a sóvárgás, ami megragadja a keresztény életünk lényegét. Nem az a bizonyosság, hogy én ezt és ezt és ezt a tettet megtettem, és ezért már benne vagyok az Isten kegyelmében, hanem egy mély sóvárgás, vágyakozás az Isten után. Mert az igazság, a megigazulás az nem egy statikus fogalom, hanem feszültség van benne. Annak a feszültsége, hogy hitáltal már miénk ez az igazság, de még reménységgel kell várnunk arra, hogy mindig, minden pillanatban és mindenki számára, saját magunk számára is ez teljesen nyilvánvalóvá legyen. Ha nem kegyelemből élnénk, hanem teljesítményünkkel érdemelnénk ki Isten kegyelmét és szeretetét, akkor éppen ez a feszültség veszne el az életünkből. Ez az örök Istennek való kiszolgáltatottság, ami mégis a legbiztosabb alap, amelyet valaha is vetettek. Kiszolgáltatottak vagyunk, mert amit látunk magunkból, az legtöbbször csak a gyengeségeink tömege, a tökéletlenségeink, a verességeink, veszteségeink, hiányaink, végességünk, és tudjuk, hogy ezért mi semmit nem érdemelnénk. És fáj látni ezt, mert vágyakozunk szívből arra, hogy Isten örömét lelje bennünk, hogy ne csak a feje fájjon már miattunk, hogy milyen gyermekeim vannak, hogy nem mindig megszomorítsuk, hogy úgy nézhessen ránk, mint az apa néz büszkén a gyermekeire. De Isten reménységre hívott el bennünket. Arra, hogy majd egyszer vége lesz ennek a tökéletlenségnek, ennek a részszerint valóságnak az életünkben. Addig pedig az a reménység fűt bennünket belülről, hogy tudjuk, hogy amire vágyakozunk, az a legjobb dolog. És ennek a reménységnek az alapja az a bizalom, hogy tudjuk, hogy Isten szeret, és nem változnak az ígéretei, és nem csap be, hogy kiválasztott, hogy hozzá tartozom, és hogy ezért én semmit sem tehettem. És ez a tudat, ez szabadít föl bennünket a szeretetben meghozott bátor döntésekre, örömre, békességre, a nehézségek között, és a bűnökkel vívott állandó harcban pedig a saját tökéletlenségem elfogadására, hogy ne azon mérjem le magam, amit teszek, mert ő sem azon mér le engem. Felszabadít élő kapcsolatra vele, és felszabadít a szolgálatra is. Nem a szolgaság igája alatt való szolgálatra, hanem a szeretet és szabadságon alapuló szolgálatra. És minél jobban megismerjük Istent, hiszem, hogy annál jobban vágyunk erre a szabadságra benne. Megszabadulni nem csak a bűnök szolgaságából, de a keresztény elvárások szolgaságából is, és ebben a szeretetben tanulni meg, irgalmasan nézni saját magunkra, a saját gyengeségeinkre, és egymásra is. Mindazokra, akikkel a reménység útján együtt bukdácsolunk a színről színre látás felé. Nem számon kérni, nem elvárni, nem akarni, hanem megtanulni, elfogadni. És amikor határhelyzetekbe kerülünk, és a régi, berögzült megoldási módszerek jönnének elő, akkor az Istentől kapott szabadsággal dönteni. Ahogyan ott Jeruzsálemben jó döntést hoztak, és a szabadságot választották a szolgaság igája helyett, és az Isten kegyelmében való megnyugvást. Úgy adja meg nekünk Isten azt, hogy mi is az életünk kisebb és nagyobb határhelyzeteiben az élet és a szabadság mellett tudjunk dönteni, és az ő kegyelmére bízzuk az életünket. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ebben az énekben is emlékeztettél bennünket kereszthalálodra, és emlékeztetsz bennünket arra, amikor régebben vagy a közelmúltban úgy találtuk magunkat a te jelenlétedben, úgy álltunk előtted, mint akik tudták, hogy semmiük sincsen, hogy teljesen elveszettek, hogy teljesen az irgalmadra szorulunk, hogy semmit nem tudunk hozni a mentségünkre. és ebben az elveszettségben ragyogott fel előttünk a kegyelmed, hogy bár semmink nincs, te mégis érettünk adtad magadat, és ahogy odaáldoztad magadat a kereszten, azzal együtt bennünket ölelsz magadhoz, hogy mindent megadjál nekünk. És akkor megéreztük azt, hogy mit jelent az a szabadság, amire elhívtál minket. Szent lelked hatalmas erőket adott, és örömet, és szabadságot, mert tudtuk, hogy minden tőled van. Az, hogy élünk, az, hogy megismerhettünk téged, az, hogy dolgozunk, az, hogy jelen vagyunk a mindennapokban, semmi sem magától értetődő, minden a te ajándékod. És ez hatalmas szabadsággal töltött el a szívünket. És mégis azt kellett látnunk a mai igében, hogy mindezt hagytuk elhomályosodni, és elkezdték a szívünket körbefogni a félelem, a szolgasság. Akár elsodródtunk tőled, és egyszerűen csak nem veszünk komolyan, akár pedig saját erőnkből próbáltunk megfelelni te neked, mindenképpen kudarcot vallottunk. Köszönjük, hogy így most visszahívsz újra a veled való közösségbe, hogy újra az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmét állítod elénk, hogy újra arra a pontra hívsz, hogy elismerjük, hogy semmink nincs, de benned mindent megkaptunk. Kérünk hát, hogy lelkeddel ezt munkád, és add, hogy ebből eredően keressünk téged, vágyjunk utánad, add, hogy a kegyelem megjelenjen a kapcsolatainkban, hogy gyakoroljuk az elengedést, a megbocsátást, hogy gyakoroljuk magunkat a bocsánatkérésben. Add, hogy ez a szabadság megjelenjen abban, hogy önmagunk vagyunk, hogy levesztük az álarcainkat, hogy nem kell képmutatóan élnünk, jobbnak mutatni magunkat, mint akik vagyunk, vagy csak folyamatosan elrejteni, hogy valójában kik vagyunk. Mert szabaddá tettél bennünket, hogy azok legyünk, akivé az Úr Jézus Krisztusban teremtettél. Mi ebben kérjük, hogy lelked munkája maradjon velünk. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, hogy egész életünket átjárja egyre inkább a kegyelem. Imádkozunk azért a sok-sok emberért, akik szolgálatokat vállalnak, akik áldozatos szolgálatokat végeznek a gyülekezetből. Mindannyiunkat újíts meg ezen nyáron különösen is, hogy valóban ne pusztán emberi elvárásoknak megfelelve szolgáljunk, hanem a szolgálatainkban téged lássunk. Újra felismerjük, hogy te hívtál el, hogy te adtál ajándékokat, hogy te érted, és te általad tesszük, amit teszünk. Így nyáron különösen imádkozunk a gyerekmunkásokért, hogy adjál nekik megújulást, felfrissülést, de hát meg mindazokat, akik szolgáltak, és akik folyamatosan szolgálnak a nyáron is. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ahogy egyre többen mennek szabadságra, a szabadság olyan idő lehessen gyülekezetünk tagjainak, családjainak az életében, ahol a te kegyelmedből és a te szabadságodból is megkóstolnak valamit. Ahol a teremtett világban gyönyörködve, vagy éppen saját egyéni csendjükben, imádságukban, bibliaolvasásukban, vagy egy-egy másik gyülekezeti alkalmon új fénnyel ragyog fel a kegyelem az életükben, és betölti a szívüket. Add, hogy minél többen megújuljanak, felfrissüljenek a mindennapi munkára, a mindennapi életre nézve is. Add a te erőidet ezekben a hetekben. Imádkozunk azokért, akik valamiért nem mennek szabadságra, hanem dolgozni fognak. Köszönjük, hogy őket is te elét hozhatjuk most, kérve, hogy adj naponként erőt. Így, Úrunk, kérünk téged, hogy hallgass meg a mi imádságainkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.